hívegyerek és jövevények,
hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Foglaljuk el a helyünket. Az egyik szó, amit mond Pál apostol, a nem szó, az egy tagadó, tiltó szó, a másik, a hanem szó pedig azt jelenti, hogy tegyünk valamit fokozottan, minél inkább. Mire mondja azt, hogy nem, és mire mondja azt, hogy hanem. Így folytatja ezt a szót, hogy nem, hogy azt mondja, nem vagytok többi idegenek és jövevények. Miért mondja ezt az apostol? Ehhez egy kicsit meg kell ismernünk az efézusi gyülekezetnek a történetét, vagy az összetételét. Ugyanis hát az a gyülekezet története, Pál apostol alapította ezt a gyülekezetet, igazából valakitől átvette ezt a munkát, ezt a szolgálatot, de ő volt a gyülekezetnek a gondozója, lelki gondozója, és ebben a gyülekezetben voltak olyanok, akik pogányok voltak és megtértek Jézushoz, és voltak olyanok, akik zsidók voltak és megtértek Jézus Krisztushoz. Tehát úgynevezett pogány keresztjének is voltak, és zsidó keresztjének, és sokszor e között a két tábor között nézeteltérés volt, abban, hogy hogyan kell Jézus Krisztusban hinni. Ugye a pogányokból lett keresztjének, erőltették és siettették volna az, hogy minél inkább a mózesi törvényeket és a régi vallást, a régi zsidó vallást teljesen el kell hagyni. A zsidó keresztjének pedig hát nem tudták pontosan még, hogy mennyit kell, hogy elhagyjanak a vallásukból. Nem voltak biztosak abban, hogy a több ezer éves vallás, amit Mózestől, és hát Mózesen keresztül a mindenható Istentől kaptak, az jó, hát miért kellene abból mindent elhagyni? Szóval volt a gyülekezetben konfliktus amiatt, hogy hogyan éljük meg a hitünket. De bizonyára voltak közöttük ugye zsidók és pogányok, tehát egyébként még, ahogy ma szoktuk mondani, etnikai különbségek, feszültségek is lehettek a gyülekezetben, és ezért mondja Pál apostol azt, hogy nem vagytok többi idegenek és jövevények. De még mielőtt a konfliktusokra rátérünk, azt is meg kell említenünk, hogy nem csak erre mondja Pál, hanem arra is mondja, hogy mi magunkat se érezzük idegeneknek és jövevényeknek. Nem vagyunk idegenek és jövevények, mert majd később rátérek, most nem olvastam fel, hogy Jézus Krisztus, ami templomunknak a legerősebb köve, itt is kővel van kirakva a templom belső fala is, de itt az épületben is találtunk hatalmas nagy köveket, amikor hátul átalakítottuk az épületet. Tehát azt mondja Pál apostol, nem vagytok idegenek, nem vagytok jövevények, mert Jézus Krisztus befogadtátok, ő az életetek legfontosabb és legerősebb tartóköve, ezért nem vagytok azok. Mégis azt tapasztaljuk, lehet, hogy a saját szívünkben is, meg azt a gyülekezet életében is, hogy vannak, akik nem értik ezt meg, vagy megértik, de hittel nem fogadják el, hogy Isten befogadta őket. Én magam is voltam így, szerintem mindannyian vagyunk így, amikor elmegyünk egy gyülekezetbe, Istent keressük, akkor kicsit úgy érezzük, hogy hát nem vagyunk teljes jogú tagok ott, vagy nem úgy tekintenek ránk, mint másokra. Én is emlékszem, egyszer elmentem egy gyülekezetbe, Nyíregyházán, ahol elmentünk, nem is egyedül voltam, többet magammal is, és éreztük a légkörből, hogy senki nem mondta azt, hogy gyertek még egyszer. Mindenki, ugye az ismerősök egymással beszélgettek, hozzánk senki se szólt, hárman voltunk ott akkor, fiatalok, három fiú és egy lány, négyem, abból az egyik ők Jónás Miklós volt, aki most egy nyíregyházi gyülekezet vezetője, és nem éreztük azt, hogy szívesen látnak bennünket. De volt olyan is, aki olyan gyülekezet is, ahol még úgy is éreztük, hogy ne is jöjjünk többször. Hát igen, ilyenről is tehetünk, vagy hogy mondjam, ilyen is van sokszor, hogy éreztetik velünk, vagy mi is éreztetjük másokkal ezt. Erre azt mondja az apostol, hogy nem. Ne engedjétek meg, hogy a saját életetekbe elbizonytalanítson bárki, akárki, abban, hogy Nem vagytok többé idegenek és jövevények. Nem vagytok többé idegenek és jövevények. Tehát ne érezzük magunkat soha. Így, itt sem, máshol sem. Érezzük, majd mindjárt rátérek arra, hogy hogyan érezzük magunkat, de most még itt egy kicsit, hogy ne érezzük magunkat így. Miért? Nemrégen olvastam egy cikket arról, hogy Magyarországon a két világháború között nagyon sok olyan volt, aki cseléd volt, szolgáló, gazdagabb háztartásokban, főképpen Budapesten vidékről fölmentek sokan, hogy így keressék meg a kenyerüket, mert nem volt más lehetőségük, és ezek közül a szolgák közül, idegenek közül, vagy jövevények, így is nevezhetjük őket, napon, évente 4-500 olyan volt, aki szeretett volna öngyilkosan, illetve öngyilkossági kísérletet hajtott végre, hogy ebből mennyi lett, mennyi végződött halállal, azt nem tudjuk, de hogy elszomorító lehetett ez, és ma is az így hallva ezt, hogy ezek a szegény zsellérek, ahogy mondja Károli a régi Bibliában, nem volt vagyonuk, nem volt semmiük, csak a munkaerejüket tudták adni, azok ilyen kiszolgáltatott helyzetben éltek akkor, hogy nagyon sokan elrontották az életüket. Volt Budapesten egy olyan utca, amit cseléd korzónak neveztek el, azt jelentett, hogy oda mehettek ezek a hétvégén, ezek a szolgálók, ezek a cselédek, bejárónők, és ott egymással találkozhattak, és beszélgethettek. Nagyon sokan menekülni akartak ebből, és elrontották az életüket korán, vagy meggondolatlanul házasságot kötöttek, vagy gyermekük született, de nem maradt velük a gyermekük édesapja, vagy édesanyja, és ezért hát nagyon sok tragikus befejezése lett ezeknek a történeteknek. Hát ne engedjük, mondja Pál apostol, hogy ezt érezzük, vagy mi másokkal éreztessük ezt, hogy ők idegenek, jövevények, szolgáink, egy alacsonyabb rendű, lenézett tagjai a gyülekezetünknek, vagy a társaságunknak, a közösségünknek. Mert azt mondja Pál apostol, ne tegyétek ezt. Még egy dolgot szeretnék említeni, egy rövid novella, Ötvös Károly novellája. Az a cím, hogy a kettős evangélista, vagy evangélista régiesen hangzik el ott a címben. Az azt jelenti, hogy volt egy ember, akinek az volt a neve, hogy Máté Márk, mert az volt a vezetékneve, hogy Máté, és az Márk névre keresztelték meg. Ez a szegény ember feleségével együtt tévesen bekerült a könyvbe, a cseléd könyvbe, hogy ő cseléd, és leszolgáltak egy életet feleségével, tisztességesen dolgozva, becsületesen, és a felesége, amikor meghalt ennek a Máté Márknak, akkor kiderült, hogy a szolgabíró és a falusi jegyző fölhívott, hogy nincs benne abban a névsorban, illetve benne van, de jogtalanul, hogy ő tulajdonképpen nem kaphatna cselédlakást, nem kaphatna olyan dolgokat, amelyek neki jártak, pedig hát nagyon szegényesen éltek. És kitették a házából, ő önként ott hagyta azt, kiment a kertbe, nem vett le egy fűt, szöllőt se, úgy bezárta a pincét kulcsra, a kamrát, és a ház három kulcsával fölment, és áldást kívánt a bíróra, a jegyzőre, és behúzódott egy barlangba, ahol egy pásztorfiú kutyája vette őt észre, és ez a pásztorfiú napokig látogatta ezt a szegény Máté Márkot, egy idős ember volt már ekkor, és amikor többször ment már oda, több egyére, akkor észrevette, hogy az öreg már nem mozdul, a kutya vette észre, hogy leírja ott Ötvös Károly, hogy a kutya nem érinti az élő ember arcához, nem mer oda menni, mert fél, de a halott embernek megszagolja az arcát, és hát erről tudta a fiú, a kutya gazdája, hogy meghalt az öreg kettős evangélista, tehát a két nevű, Máté, Márk, ami benne van ugye az Újszövetségben, a két evangélista. És ennek a történetnek ez a tanulság, hogy ez az ember egy életet végig dolgozott becsülettel, tisztességgel, de elvették tőle azt a jogot, hogy kimondták rá, hogy még cseléd se vagy, még szolga se vagy, és ez őt a halálba kergette, illetve hát nem ez volt, hanem az, hogy a feleségét is elveszítette, és úgy érezte, hogy nincs miért élni, és meg is halt. Jó tanulság, ez egy szép novella, ezt szemlélteti, hogy soha ne engedjük a magunk szívében ezt eluralkodni, elhatalmasodni, ezt az érzés, hogy nem szeret bennünket Isten, idegenek vagyunk számára, mi csak olyan jött-mentek vagyunk a gyülekezetben, nem? És most rátérek az, hogy mit mond az apostol, hogy miért? Illetve nem az, hogy miért, a miért majd a legvégén lesz, hanem hogy mit kell ennek ellenkezőjeként tenni? Milyen érzést kell magunkban, másokban erősíteni? Azt mondja, hanem. A hanem szó az, nem tudom, nyelvtanilag meghatározó, egy biztató szó, valaminek az ellentétje, nem, hanem, ugye benne van a nem szó is, de ha jelzi azt, hogy pont az ellenkezőjét kell tenned. Na, mi az? Polgártársai vagytok a szenteknek, és házanépe Istennek. Polgártársak. Mit jelent ez a szó, hogy polgár? Hát annyira hosszan nem akarom én ezt magyarázni, de ma ugye sokszor halljuk a politikusok szájából, hogy polgári értékek, polgári társadalom, polgári berendezkedés. Ezzel azt akarják mondani, hogy nem vagyunk olyanok, mint a feudális rendszerben, hogy például szolgák vannak, cselédek vannak, de nem is vagyunk olyanok, akik mondjuk kommunista egyenlőséget hirdetünk, hogy minden ember egyenlő, hanem a polgári azt jelenti, hogy olyan ember, aki értékes a társadalom számára, és ő maga is értékeket hoz létre, a másikat szereti, tiszteli, becsüli. Most ezt nem tudjuk, ezt a szót megvizsgálni, hogy mit jelent pontosan, nem is kell a politikai vagy a szociológiai oldalát, inkább csak azt, amit itt a Biblia ír, hogy polgártársak az azt jelenti, hogy Isten előtt egyaránt értékes, fontos tagjai vagyunk Isten országának. Polgárok vagyunk, ami azt jelenti, hogy művelődünk, a polgári lét ezt is jelentett, hogy ezek az emberek, akiket polgároknak neveztek, ezek a városukért tettek, adót fizettek, munkálkodtak a városukért, egymást segítették, polgári egyleteket, egyesületeket, ma úgy mondjuk alapítványokat alapítottak, azért, hogy segítsék a városukat és egymást. Hát ilyen értelemben értheti Pál apostol ezt, már akkor is voltak, hogy az ókori Görögországban is voltak polgárok, akik ezt tűzték ki célként maguk előtt, hogy egymást becsülve, értékeket összeadva, egymást segítve építik a várost. A demokrácia az azt jelenti, hogy a város építők. Azt mondja, Pál, nekünk ilyeneknek kell válnunk. Önállóak vagyunk, mindenki egy külön egyéniség, de értékeink vannak, munkával értékeket hozunk létre, és egymást segítjük és támogatjuk. Ilyenek vagyunk, mi azt mondja Pál, legyetek polgártársai a szenteknek. Polgártársai a szenteknek. Tehát legyetek egyenrangú felek egymás számára. Habár hozzáteszi, és mi is itt ezt nézzük meg röviden, hogy azt mondja Pál apostol, hogy szenteknek vagyunk polgártársai, ami azt jelenti, hogy azokkal lehet jó kapcsolatot ápolni, akik az életükben szentek. Hiába akarok én jót, ha másik nem akarja. Hiába akarok én értéket közvetíteni a másik felől, hogyha az nem fogadja el, vagy visszautasítja, vagy nem érdekli az, amit én akarok neki adni. Tehát itt azért az apostol ezt hangoztatja, hogy a gyülekezetben törekedjünk arra, hogy egymásnak jó, szent társai, partnerei legyünk. Hiába akarok én jót, ha másik nem akarja. És szentek azok az emberek, akik törekednek arra, hogy szentül éljenek, szentül viselkedjenek. Legtöbbször ez rontja meg a gyülekezetekben a jó szándékot. Az egyik akarja, a másik viszont nem. Itt mégis az apostol bár nem akarja lerontani, azt gondolom, amit eddig mondott, de mégis azt akarja mondani, hogy azokkal lehet összetartani, akik egy célért küzdenek, akik szentek. Az Ószövetségben azt mondja Mózesen keresztül az Úr az embereknek, hogy legyetek szentek, mert én szent vagyok. És később az Új Szövetség Jézus nevezi Isten szentjének, aki itt van ebben a világban. Tehát, hogy azok a szentek, akik Istenhez hasonlóak, vagy őhozzá hasonlítanak, úgy akarnak élni, hogy az életük ne legyen mások számára rossz, vagy nem kívánatos, vagy esetleg megbotránkoztatott. Szentek vagyunk mi? Itt a szentek nem azok, akik a katolikus egyház szerint annyi jót cselekedtek, hogy ezzel szenté avatták őket, mert már felesleges volt ez a sok jó cselekedet, amit végrehajtottak. Mi ezt nem tanítjuk, nem hisszük azt, hogy valakinek vannak felesleges jó cselekedetei. De ezt most talán így hagyjuk. De a szent az az ember, Pál apostol és az apostolok szerint, aki követi Jézust, akinek az élete megváltozik, aki törekszik a jóra, az már szent ember. Még cselekedeteiben nem, mert csúszik hiba vagy vétek az ő életébe, de az igyekezete az már annak mondható, hogy jót akar. És ez már szent. Ahogy a metodisták azt mondták, hogy mi nem vagyunk tökéletesek, mivel csúfolták őket, hogy ti azt hiszitek. Azt mondták, hogy nem, mi nem hisszük azt, hogy tökéletesek vagyunk, mi azt hiszük, hogy tökéletesek szeretnénk lenni. Istennek tökéletesen szentül akarunk szolgálni. És ezért magunktól bizonyos dolgokat megtagadunk, hogy magunk megteszünk olyan dolgokat, amit mondjuk mások, más hívők nem tesznek meg, de mi Istennek akarunk a szentjei lenni, de nem hiszük magunkról, hogy már elértük volna, hanem csak erre törekszünk. Lehet, hogy ezt az igét vették alapul, amit Pál apostol mondta, hogy én nem mondom magamról, hogy már elértem volna a célt, csak arra törekszem, hogy elérjem. És futok, és igyekszem, hogy elérjem. Az egész életünk így lehet szent, hogy a célra tartunk, és abba az irányba haladunk. Tehát legyünk szentek, mert azok tudnak hasznosak lenni, azok tudják egymást segíteni és támogatni, akik partnerek, akik polgárok Isten társadalmában. Valakivel telefonon beszélgettem nem régen, és mondtam neki, hogy olyan dolgot ne fogadjon el készténynek, hiába valaki mondta, amit itt a gyülekezetben nem hall, vagy nem tanult, vagy nem úgy tanult. Akkor nem mondja azt, hogy az úgy van, mert az a valaki azt mondta. Akárki mondja, nem biztos, hogy igaz csak és követendő, csak akkor, hogyha az valóban egy olyan szent indítatásból, vagy elhatározásból van, amit itt tanulunk Isten igéjéből. Lehet az akárki is, ha nem biztos, hogy jót akar. Nem biztos, hogy a közösség, vagy a gyülekezet javát akarja. Még egy dolog, még egy áldás, amit ígér az apostol. Azt mondja, háza népe vagytok Istennek. Egyszer valahol voltam egy ilyen házi Isten tiszteletem, és akkor valaki ott mondott valamit, vagy nem tudom, már nem emlékszem, és akkor azt mondta, hogy hát a ház az nem templom. Azelőtt még nem hallottam ezt a mondást, de akkor elgondolkodtam rajta, hogy mit jelenthetett ez vajon ennek a testvérnek, miért mondta ez. Valószínűleg arra gondolt, hogy hát nem mindig úgy szólunk, nem mindig úgy viselkedünk otthon, mint mondjuk a templomban. Mert a templomban ugye mindenki legszebb ruháját veszi fel, és legszebb magatartását próbálja mutatni, ami helyes is, mert az Ószövetség írja azt, hogy tartóztasd meg lábad a gonosztól, ha az Úr házába mégy. Egyszer Erdélyben voltam, és ott ki volt írva egy gyülekezetnek a templom ajtaja mellé, hogy tartóztasd meg lábad a gonosztól, ha az Úr házába mégy. Mert sajnos még ilyenre is kellett figyelmeztetni az akkori hívőket, a maiakat, nem tudom, kell-e. Hogy legalább akkor tartóztasd meg a lábad a gonosztól, ha az Úr házába mégy. Na nem, mintha ez máskor nem kellene, hogy így legyen, de legalább akkor szállj magadba, legalább akkor, és legyen ez rád jó hatással, majd a későbbiekre, majd hétfőn, kedden, szerdán, stb. De amikor az Úrházában mégy, akkor tartóztasd meg magad. Ja, volt már, aki itt is rá kellett szólni a gyülekezetbe, hogy templomban vagyunk. Itt nem beszélünk úgy, mint máshol. Meg a hívő ember igazából máshol sem beszél. Gyerektáborban többször elhangzottak olyan szavak, hogy azt kellett mondani a gyerekeknek, hogy gyerekek, nem a kocsmába vagyunk, meg nem a börtönbe, meg nem a olyan helyen, ahol az emberek csak így tudnak beszélni. Most mi egy táborban vagyunk, ahol Isten dolgait keressük. Ne beszéljetek így, mert lehet, hogy nem gondolod komolyan, de ez nagyon durva dolog, amit mondasz. Így azok beszélnek, akiknek nincs Istenük. Akik csak az erőszakban hisznek abban, hogy az az enyém, amit elveszek, vagy az az ellenfél, akit legyőzök, az a biztos, hogyha valakit magam alá gyűrök is. De térjünk ide vissza, azt mondja Pál, háza népe vagytok Istennek, hogy háze a templom. A templom háze. Valahol közelíteni kell hozzá. Én nem mondom. Kicsit viccesen, hogy otthon megengedjük magunknak azt, hogy rövidnadrágba vagy fürdőnadrágba vagyunk. Egy templomban nem szoktunk eljönni fecskében. Ugye? Mert nem illik. Nem azért jönnek ide mások, hogy azt nézzék, hogy mi fecskében hogyan mutatunk. Vagy egyéb dolgot is mondhatnék. De igazából másban nem nagyon szabad különbségnek lenni. Azért egy hívő ember, akinek miért? Mert azt mondja Pál, ti az Istennel laktok egy házban. A ti ház, ti Istennek háza népe vagytok. Vele éltek. Vele vagytok. Vele keltek, vele feküdtök. Vele esztek. Vele csináltok mindent, mert ti ő hozzá tartoztok. Valaki erre azt mondta, hogy hát ez nagy teher, én ezt nem akarnám, hogy Istenhez tartozzak. Pedig az apostol azt mondja, ez nem egy plusz teher, hanem ez egy plusz áldás, hogy Istenhez tartozhatunk. Hogy nem kell megvárni egy hetet, hogy eljöjjünk ebbe a házba, hanem otthon is azt mondhatjuk minden nap, hogy Isten, veled akarom tölteni ezt a napot. Hol vagy? Kereslek az igédben. Megszólítalak. Mutasd meg a körülményekben, mit tegyek, hogy tegyek. Ezt jelenti, mint ahogy egy házban is. A saját házunkban elvégezzük a feladatokat, és ott úgy csinálunk mindent, hogy jó legyen. Még olyat nem láttam, hogy valaki maga házának ártani akart volna. Hát van olyan, hogy az ember néha nem úgy csinál dolgokat, ahogy jó, de szánt szándékkal ártani nem szoktunk. Hát ezért mondja Pál, hogy ti házanépe vagytok Istennek. És hadd térjünk rá befejezésül arra, amit itt az apostol nem nagyon hangsúlyoz, de azért nagyon hangsúlyos. Nem olvastam föl, mert ma csak ez a mondat volt előttünk, de így folytatja. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templomán növekszik az Úrban. És ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Azt mondja tehát az apostol, hogy mindez csak, amit elmondtam, eddig úgy valósulhat meg, ha ti életetekben a legfontosabb kő Krisztus. Ha nem, akkor ezek nem valósulhatnak meg. Akkor ennek épp ellenkezőjét fogjátok tenni, egymást bántjátok, és nem fogtok egymáson soha segíteni. Csak abban az esetben, hogyha ti épületetek, hitetek, gyülekezetetek, egyházatok alapja Jézus Krisztus. Akármilyen szép ez a templom, ha kivernénk alul az alapot, nagy baj lenne. Sőt, tragédia lenne, még ha bent lennénk, akkor meg még inkább, de egyébként is. De azt mondja Pál, de a ti életetek sarokköve, alapja, legfontosabb tartó pillére és eleme, Jézus Krisztus. Ezt kell megvizsgálnunk, hogy milyen a mi Jézus Krisztushoz való viszonyunk. Milyen a mi vele való életünk? Találkoztunk-e már vele hitben, bűnbánatban, új életet adhatott-e nekünk? Megmenthetette bennünket, mert ezt jelenti a megváltás. Megmenthetette bennünket, mert ha igen, akkor az életünkben ezek a változások bekövetkeznek. Tehát ne engedjük meg, hogy a saját szívünkben vagy másokéban ellenségeskedés, taszítás legyen Istentől vagy egymástól, ezt ne engedjük meg, hanem sokkal inkább bátorítsuk, biztassuk, segítsük egymást, mint polgárai Istennek. hogy az életünk, az épületünk az övé legyen is, az ő dicsőségére álljon. Mindenki megtalálja benne a helyét, mindenkinek örömöt szerezzen, ha a mi életünket lássa, illetve látja, és lássa meg. Adjon tehát Isten bennünket ilyen hasznos, felszabadult, örvendező polgártársakká is, Isten országának népévé. Amen.